mint ebből a sok táskából is láthatják, nem vagyok én professzor, csak afféle rendes könyvtáros. Azért is hoztam magammal itten két táskányi könyvet, hogy erről a témáról, a felvilágosodó tudás századairól én ugyan sokat nem tudok, mert sem a felvilágosodáshoz, sem a tudáshoz nem értek, azonban egy, ha kérdeznek, akkor ezekből a könyvekből esetleg megpróbálhatok felelni. Maga a szó, hogy felvilágosult tudás és felvilágosodás, az honnan ered a felvilágosodás, ezt tudják? Ez is ilyen gyakori szó, hogy felvilágosodás. Rengeteget használjuk, ugye mi felvilágosult emberek vagyunk. Utcán is úgy járunk, ugye nem köpünk a padlóra, ez is felvilágosodás. De az is felvilágosodás, hogy diszkó, táncolunk, ugye. Szóval sok mindent nevezünk ezzel. Mi ez a szó? Honnan ered, azt tudják? Ki találta ki? És mikor? Ugye, az egyik egyik jellemző példa, ugyebár nagyon sokat beszélünk a 18. század tudománya, a fények százada, a felvilágosult tudás századai, pláne többes számban, mintha olyan nagyon sok felvilágosult század lett volna az emberiség történetében. Aztán nagyon ritkák a felvilágosult pillanatok. Századok bizonyosan nem voltak soha. Na de maga a szó egyáltalán honnan ered? Ki találta ki? Egy nagyon nevezetes ember találta ki, az egész szót Hofkérung. És ezt a szót azonban ki kellett találni. Nem létezett mindig ez a szó. Ezt a szót, hogy Aufklärung, felvilágosodás, ezt nem kisebb ember találta ki, mint Immanuel Kant. Ugye az ő nevét bizonyára hallották, mert ezt a pedagógusok sokat szokták emlegetni. Ok nélkül más kérdés, de hát pedagógusok sok mindent emlegetnek oktalanul, nem nagy baj. Tehát Immanuel Kant találta ki, és pedig azért, mert azelőtt volt egy olyan szó, hogy Aufgeklärt, felvilágosult, az egy ismert szó volt. De úgy találta Kant, hogy maga a felvilágosult, ez nem egy állapot. Felvilágosult egy állapot. Ilyen állapota az embernek, hogy felvilágosult nincs. De lehet, mint folyamat, mint cél, mint idea, mint eszme, elképzelhető valami Aufklärung, mint egy folyamat, mint egy felvilágosodás. Mint ők úgy képzelték, hogy megint német szót használok, rendes hortobágyi kiejtéssel, mert én ott tanultam, ugye Erziehung des Menschengeschlechtes, az emberiség nevelése. Ez a felvilágosodás, ez a folyamat, amely folyamatban nekünk, mint gondolkozó egyedeknek és embereknek részt venni kötelességünk. És ebben a felvilágosodás folyamatában, amely Kant szerint éppen még hogy csak elkezdődött, nem is fiatal korában, már középkorában találtak ő ezt a szót, a európai felvilágosodásnak egyik jellegzetes centrumában, Königsbergben, amit elvi a centrum, már nem ugyan őtet, hanem a Königsbergi Egyetem. Königsberg maga is egy különleges elhelyezkedésű város volt. De századok óta az európai kultúrának egy kelet felé, a Baltikum felé terjedő nagy vonzásában, egy ilyen a Hanza örökségét átvevő folyamatnak egy késői örök, hát realizációként keletkezett Königsberg. Elég rendes egyetemmel, később is még jó volt, a hírnevű volt egyetem, de hát kétségtelenül a Königsbergi Egyetemnek a csúcsa, az Kant volt. Felvilágosodás központja, a felvilágosodás fővárosa, az Párizs volt. Hát ettől a felvilágosodás fővárosától minden esetre meglehetősen messze esett ez a Königsberg, ahol a felvilágosodást megálmodó, gondolkozó, az egészet, mint egy kodifikálta. És valóban, azt hiszem, hogy ez az egész elképzelés így, hogy felvilágosodás, ez nagyon somás. De nyilvánvalóan, hogy Königsbergben Kant egészen másképp gondolta a felvilágosodást, mint Párizsban Voltaire vagy Rousseau. Hát természetesen másként. A franciák nem is hitták, itt hogy hitták a franciák? Hogy hitták a franciák ugyanezt a fogalmat? A könyv La Civilisation de l'Europe de Lumière. Ugye, ez Pierre Chanu írta ezt a könyvet. Helyett a franciák már régen egy másféle racionálisabb beosztást próbáltak, és ennek a racionális beosztásnak egyik kísérlete volt ez a klasszikus Európa, amelyik egy jobban körülhatárolható és másféle hát, művelődés történeti egységet alkotott. A mi szempontunkból most csak az lényeges, hogy ez a klasszikus Európa megelőzte a fények Európáját. A franciáknál tehát az, ami később a fények századaként realizálódik, az a mélyen a 17. században indul, a 17. századnak a 20-as, 30-as éveivel, akkor kezdődik valamiféle korszakváltás, ahol ez a klasszikus Európa maga kibontakozásával megindul, ezt később azután hogy nevezték ezt a 17. század elején induló folyamatot? Mások, más szempontból. Művelődéstörténet szempontból azt mondjuk, hogy van a klasszikus Európa, utána következik a fények Európája, amely tehát Königsbergben egy elég későn felvilágosodásként jelentkezik. Hogyan mondták ezt mások? Másféle történetek, például a gazdaság történetek. Azok hogy nevezik ugyanezt a kort? 17. század, 18. század kibontakozása. Hát mik? Hát maguk marxista képzettséget kapnak bőven. De hát ez a minek a kibontakozása? Hát a szocializmusnak. Hát mi volt előtte? Hát a kapitalizmus kibontakozása. De a kapitalizmus, a gazdaság történetek, tehát a kapitalizmus kibontakozása előzi meg. A kapitalizmus kibontakozása párhuzamos ezzel a folyamattal, amit művelődés történetben úgy nevezünk, hogy barokk, rokokó, vagy helyesebben a klasszikus Európa és a fények Európája, illetve a felvilágosodás keletebbre, mert azt ugyanaz gazdaság történetek a kapitalizmus kibontakozásának nevezzük. Erről is jelent meg magyarul egy nagyon jó könyv, de a Fernand Rodel, anyagi kultúra, gazdaság és kapitalizmus a 15.-18. század, a mindennapi élet struktúrája. Ezt a könyvet látták, volt a kezükbe, érdemes megvenni ugyancsak. A gazdasági alapból kiindulva Rodel eljut a klasszikus Európának és a fények századának az alapjáig, és megírja azokat a feltételeket, amin ilyen meg ilyen művelődés történeti folyamatok kibontakozhattak. Már most még egy nevet kell említeni, aki mindezt ugyan gazdaságtörténeti szempontból, de egy kicsit másként keverte meg. Azt a nevet már nem annyira ismerik, mert nem annyira ismerős, de egyik könyvét lefordították magyarra neki is. Immanuel Wallerstein, hallottak? Wallerstein. Nem Wallenstein, mert az a Wallerstein. Immanuel Wallerstein. Írt ő a világgazdaságról, amit tulajdonképpen Brodelnek a fogalma, Brodel úgy vélekedett, hogy a kapitalizmus kibontakozása voltak éppen nem másról van szó, mint hogy az európai gazdaság ebben a korszakban világgazdasággá válik. Megalakul egy nagy világgazdaság, nem az egyetlen, mert ugyanebben az időben, amikor Európa világgazdasággá terjeszkedik, léteznek más világgazdaságok is, például keleten a kínai. A két világgazdaság sok mindenben hasonlít, sok mindenben leképezhető egymásra. Brodel ezt el is végzi, nagyon érdekesen ennek a könyvének az elején például kimutatja, hogy Kínában is ezen idő alatt a 17.-18. században kivált, a 18. században megindul egy föllendülés, egy népesedés, szaporodás, ugyanez Európában. A két világgazdaság tehát megfelelő paralellekbe hozható. Megindul Európában is egy kereskedelmi merkantilizáció, egy kereskedelmi, hát bizonyos jellegzetes kereskedelmi tőkére koncentráló törekvés. Kínában is észlelhető egy ilyen kínai merkantilizáció. Tehát nem az egyetlen világgazdaság az európai, azokban a versenyben kétségtelen az európai világgazdaság kerül fölül, s napjainkra aztán az európai világgazdaság lesz az egyetlen világgazdaság, mert most már mindent meghódított. Ennek a dinamizmusát meséli el a Wallerstein, Immanuel Wallerstein. Két könyvben, az első könyvét magyarra is lefordították, az a 15. és 16. századról szól. Minket most a 17. 18. századról szóló könyve érdekel, ahol ezt a világgazdaságnak a további fejlődését boncolgatta Wallerstein. Wallerstein Brodel tanítvány és nagy tisztelője Brodelnek, úgyhogy hozott is ő létre Amerikában egy ilyen Brodel intézetet Brodel tiszteletére, azonban hát távol a Brodel szellemességétől és nagyságától. Wallerstein egy ilyen jeles tanuló, jó tanuló, sok mindent megtanult Brodeltől, és hát próbálja ezt megfelelőképpen alkalmazni, mint a jeles tanulók szokták. Most a Wallerstein a maga képében mégis különbözik a Brodelétől, és a kivált a magyar történetírásban nagy hatású hát fogalomképzést vetett be azért Wallerstein, mégpedig azt, hogy ebben a korban, ami tehát gazdaságilag egy tőkés gazdaság és egy dinamizmus kialakulása jellemzi. A ma a művelődés történet területén a ráció, az értelem előnyomulása, mely 18. század egyenesen a értelem századának, az ész istennő trónusán szokták mondogatni. De nem csak ez. Prodel nagyon jól látja, és Sonnu is nagyon jól látja, hogy ez csak egyik az Erziehung des Menschenrechtes lesz, amit Kant olyan szépen megfogalmazott, a felvilágosodás, az ennek az egész fények századának egyik oldala. Megvannak a fényeknek az árnyékai is, de most nézzük csak először a fényeket. Fények felvilágosodást. Tehát a gazdaságilag, a kapitalizmus kibontakozása, a művelődés történetben a fények, illetve a felvilágosodás. Most Wallerstein ehhez ezt mondta hozzá, igen ám, de nem mindenütt. Azt mondta Wallerstein, hogy minden világgazdaság olyan, hogy van egy centrum, és akkor vannak perifériák. A centrum ebben a korszakban mi volt? Hát nyilvánvalóan Hollandia, Anglia. Már Franciaország Wallensteinnak, mivel amerikai, az már majdnem egészen fél periféria, de hát azért már egy alacsonyabb rendű valami volt. Hollandia, Anglia. Ez volt az európai világgazdaság központja, a centruma. A centrum azután magával a centrum létén keresztül differenciálja a környezetét, a centrum indikál és indukál perifériákat. A centrum hatása tehát abban áll, és ez a Wallerstein felvilágosodásképe, hogy a kevésbé fejlett területeken magáihoz hasonló fejlődést indukál, mint egy mágneses tekercs, szinte mágneses indukcióval. Így például az angol és a németalföldi világgazdasági centrum a 17. században, és a 18. században, de már a 17. században igen erősen, egy ilyen indukciós folyamat révén egy nagy, erőteljes és nagy jövőjű félperifériát hát csatolt magához, és pedig Skandináviát. Skandinávia ebben az elképzelésben egy félperiféria, amelyik a vastermelésen és az iparán keresztül ez a centrumhoz szervesen kapcsolódik, és a kettő egymással összehat egy másik ilyen félperifériát indukált ez az európai centrum, ebben a korban ez pedig a orosz félvilággazdaság volt. Ez egy félperiféria volt, az egész orosz úgy, ahogy van. A Skandinávia és Oroszország. A Skandináviát a főleg az acél és acéliparon és acél hát, nyersanyagon keresztül, Oroszországot pedig elsősorban a szörmekereskedelmen, fa, kátrány, szörmekereskedelemmel lépett be ebbe az európai világgazdaságba a nagy orosz birodalom, mondja Wallerstein. Ezek tehát a szerencsés centrumok és félperifériák. Most azután pedig ott helyezkednek el. Na még egy ilyen félperiféria volt ebben a német birodalom, főleg a nyugati német részek, a rajnavidéki, a pfalci német területek, ez is egy ilyen félperiféria volt, amit nem annyira részletez Wallerstein, hogy mivel hát nem annyira jellegzetes volt, mint a másik kettő. Ezen kívül aztán következnek a szerencsétlen perifériák, ahová természetesen mi is tartozunk. Ja. Ahol hát nem kell sokat várni a perifériáktól, a wallensteini képből a perifériák sem gazdaságilag, sem kulturálisan sokat az egészhez nem adnak, akár le is maradhatnának, a félperifériák igen lényegesek, mert a félperifériák azok gazdaságilag főleg, de szellemileg is felpumpálják, erősítik a centrumot, a centrum ő nélkülük nem is élne, a centrum tulajdonképpen a félperifériáknak és egy központnak a kölcsönhatásából lesz olyan aktív és olyan expanzív, a perifériák azok, hát azok viszont egy szerencsétlen elvesztésre ítélt, és csak nagyon-nagyon ritkán vergődik fel a perifériákból egy-egy állam. A Sonnu képe, ugye a klasszikus Európa és a fények százada. Sonnu nehezen támadható meg, mert Sonnu rengeteg adattal dolgozik, ez egy kitűnő történész, és hallatlanul termékeny történész, ez vagy 100 kötetet összeírt, többek között a 8 nagy kötetet írt csak arról, hogy milyen volt a gazdasági forgalom, a kereskedelmi forgalom Sevilla és a Amerikák között, 8 vastag kötetet a feleségével összeszedett, baromi kötetek, rengeteg számodat, szóval Sonnut nehéz megfogni, mert Sonnu adatokkal dolgozik, egy kitűnő történész, és az adataiban a számok azok imponálóak. Az ő képe az, hogy a centrum tulajdonképpen Franciaország volt, jó, a többi is számít valamit, létezett azért Anglia is, főleg gazdasági tekintetben Anglia előrelépett, de a szellemi centrum, az a fények fővárosa, az kétségtelenül Párizs. A fények azok Párizsból sugároznak szét, még Königsbergbe is, akármit is mondott Kant, de a fények azok Párizsból sugároznak, és ezek a fények, ezek a francia hát racionalizmusra alapulnak, elsősorban Descartesre, holott a 18. század köztudottan antikartéziánus, és felváltja Cartesius tiszteletét 18. században Descartes, azonban ez nem baj, mondja Sonu, mert a szellem története nem olyan egyszerű, hogy váltásokat lehet létrehozni. Cartesius csak föld alá kerül, mert egy nagy tanítványain keresztül, nem utolsó sorban a jezsuit oktatáson keresztül, mert a jezsuiták azok hívő kartéziánusok lettek, tudják már a 17. század második felében egy valamire való jezsuita az már kartéziánus volt, nem hiába mondta Descartes, mikor megkérdezték tőle, hogy mit akar, azt tudják jól azzal felelt, hogy ő Arisztotelészt akarja fölváltani a rendiskoláiban. Ő is La Flèche-ben tanult, és végig nagyon tisztelte az atyákat. Hát valóban sikerült is neki, fölváltotta Arisztotelészt a rendiskoláiban, úgyhogy jezsuita tanítás eleve kartéziánus volt, és mivel a jezsuita oktatása a 18. század, és tudják, hát a Gazda Pista bizonyára mondta, hogy milyen erősen meghatározta a jezsuita szellem és a jezsuita tanítás Magyarországon is az oktatást. Hát a Höll Miksáról bűnösen beszélt, nem? Hát a Höll Miksá egyik mondjuk, bár apja még Höll volt, és ő is Höllként írt, ami Höll Miksának magyarosítottuk, úgy szoktuk mondani. Na most ez sem magyar nem volt, se német, se tudott, ez jezsuita volt. Ezeknek az embereknek a státusát, a létét, az határozta meg, hogy ő pedig jezsuita. És felvilágosult ember volt. Hát hogy a fenében, ne? A rend képviseletében terjesztette azt a fajta felvilágosítást, amit ők, azt a fajta kartéziánizmust, amit a rend átmentett, és ilyen távoli provinciákra, mint Magyarország, nagyon szépen és hatásosan elhozott. Itt sem olyan egyszerű a helyzet, hogy volt egy 17. század, amelyik kartéziánus, és volt egy 18. század, amelyik felvilágosult, amelyik newtonianus, amelyik russzóianus, amelyik volterianus, amelyik ugyanúgy az értelemre appellál, mint a 17., azonban másként, mert szoktuk mondani, hogyan appellál a 17. század az értelemre, mi a szkéma, mi a sablon. Ja, ez egy apriorisztikus század. Descartes egy deduktív fizikát, egy deduktív világmindenséget, egy deduktív gondolkozási módot honosít meg és alapoz meg. Az egész fizikája egy deduktív fizika. És ezzel szemben a 18. a fények százada, hát ez egy empirikus, induktív, ők főleg Baconra hivatkoznak. A Descartes a Bacont köztudomással nagy marhának tartotta, sok tekintetben igaza is volt. A 18. században Bacon egy isten és baconiánussá válik, Newton is, az egész Royal Society a 18. században válik baconiánussá, még a 17. nem az volt. A 18. század kezdi a baconi indukciót az értelemnek, tehát az értelem maga is kétféleképpen választható példaként, kétféleképpen tisztelhető, vagy apriorisztikusan, kartéziánus módon, vagy pedig empirikusan, induktívan, amint azt a baconi eljárás követeli meg. Mondották a történészek, mondott a Sonu is, azonban a kettő az egymással összefügg, mert mégiscsak az értelem, mégiscsak az értelemnek a útját követte a maga módján mind a kettő. Ez a képekben is nagyon szépen meglátszik, kivált azonban meglátszik a technikában. Ugye a 17. században kezdődnek meg annak a technikai fejlődésnek a gyökerei, holott már nem akkor kezdődnek, hanem sokkal régebben, ugye Agricola könyvéből, amilyen szép recenziót írt a tanárnő, Agricola könyvében már megkezdődnek, meg a Zonka könyvében megkezdődnek már azok a mérnöki, technikatörténeti alapok, amik azután később a 17. 18. században kialakulnak, de ha felületesen megnézzük a képeket egy 17. századi technikai könyvből, vagy aztán megnézzünk egy 18. századiból, abból is lehet látni jól az összefüggéseket, hogy itt egy azonos dolognak a változásáról volt szó, mert Sonu már nem lelkesedik annyira a 18. századért, amint azt általában a művelős törzsek között addig szokás volt. Ő már a 18. században valamiféle hanyatlást lát, minden empirizmus és racionalizmus ellenére. Mostan Brodel döntően, de lényegesen fordított a dolgom. Ő az, mert az egész beosztásokat így, hogy 17., 18., a 19., meg hogy reneszánsz, meg hogy barokk, meg ilyenek, Prodel az egészet kevéssé értelmesnek tartja. És azt mondja, hogy kell lenni a történelemnek valami autokton belső menetének, valami más beosztásnak, ami maga a történelem diktál, nem pedig mi hozunk rá. Csak meg kell figyelni, rá kell tenni a kezünket a történelem pulzusára. Hát mi a történelem pulzusa? Hogy lehet kitapintani a történelem pulzusát? Hát úgy, mint az emberét. A történelemben is megvannak az ingadozások. Követhető ingadozások. Háromféle ingadozást különböztet meg Brodel. Nem teljesen magától, mert voltak elődjei, a Simeon, meg Kondratyev, meg egy páron, de mindenképpen Brodel foglalt az egészet nagy egységbe. Három ingadozás, három szívverés, három pulzusverés tapintható ki a történelmen. Van egy kis hullámú, majd hogy nem évi ingadozás a történelemben. Mindez a 18. század, vég 19. századig szól csak. 19. századra, vagy más kezdődik. Tehát ipari forradalom előtti történelemben, amiről eddig beszélünk, ugye a felvilágosodás tudás századaiban. A történelemnek három fajta ingadozása. Az egyik egy ilyen éves ingadozás, amik lényegében az időjárással és illetőleg a terméssel függ össze. Egy éves ingadozás, ami akkor, amikor az emberek oly mértékben függöttek a mezőgazdaságtól, mint ma a Szahelövezetben, mert egyszer Európa is oly mértékben függött, és ki lehet számítani, hogy meddig függ az ember oly mértékben a mezőgazdaságtól, hogy minden évi rossz termés éhínséget és katasztrófát okoz. Addig függ az ember a mezőgazdaságtól ilyen mértékben, ameddig a terméshozam nem nő a tízszeres fölé. Az egész ancien rezsim, akár barokk, akár reneszánsz, akár felvilágosult, akár se, ez határozza meg, hogy az évi ingadozások, a terméseknek a menete, ez rettenetesen fontos az egész életnek a menetére. De ez csak az egyik. Ezek az év ingadozásokat rárakódik egy másik hullám, egy nagyobb hullám. Egy 15-20-30 évenként váltakozó fellendülések és hanyatlásoknak a periódus. Erről valószínűleg hallottak, nem? Ezek a Kondratyev ciklusok, amikről azt hitték, hogy csak kapitalizmusban jön létre, de fellendülés, válság, aztán konjunktúra, aztán válság. Nem, azt ki lehet mutatni, hogy ezek a furcsa 15-20-30 éves ingadozások, ezek megvannak már régen, megvannak az ancien rezsimben is, megvannak és rárakódnak ezekre az évi ingadozásokra. És nyilvánvalóan, amikor a fellendülő fázisban vagyunk, akkor, hogyha egy termés rossz is volt, akkor nincs olyan nagy baj, ki lehet belőle kerülni. Hogyha viszont összeesik az évi ingadozásnak a lefele menő szára, meg egy ilyen Kondratyev ciklusnak a lefele jövő szára, ha összeesik egy 30 éves periódusból a válságperiódus, mint amely most vagyunk, meg összeesik egy rossz termés, hát akkor vagyunk a szarba. A krízis könyv azonban egy nagyon nagy könyv, egy jelentős könyv, mert fölismert valamit, fölismert egy elakadást a 17. század második felében, ami a szellem területén jelentkezett, a művelődés területén, amit aztán tényleg túldök a 18. század, éppen Volterék, éppen amikor ugye Volter newtoniánussá válik és elterjeszti a newtoniánust a kontinensen, mert Newton csak nagy fizikus volt, de Newton nem volt se nagy filozófus, se nagy író, se nagy gondolkozó. Ész istennő uralma a 18. században, a felvilágosult tudás századai alatt egyáltalában nem volt olyan általános és elterjedt, mint hisszük. Az ész istennő a 18. században egy kicsi minoritásnak, egy kis elitnek a vallása és istennője volt, egy csekély elitnek, melynek a hatása sem volt olyan túlságosan nagy. A 18. század zöme az intelligenciában és az értelmiség körében is, az egészen másféle, ezt egy Karl Becker nevű amerikai történész írta meg, azt írta, hogy a 18. századi filozófusok égi városáról, Heavenly City of the 18th Century Philosophers. Nos, ő itt a 18. század hívő oldalát mutatta be. Bemutatta, hogy az intelligencia, az intellektuelek is, akiket mi felvilágosult és racionális gondolkozóknak gondolunk, még egy Voltaire is, mennyire nem volt voltaképpen racionális. Hogy egy Voltaire-ben mennyi miszticizmus, Rousseau-ról nem is szólva, mennyi hit, mennyi katolicizmussal pontosan paralelbe állítható, vallásos képzet rakódott le és maradt. Csak hogy ők az égi városukat éppen másféle mintára építették föl. Magáról Kantról kimutatja Becker. hogy Kant felvilágosodása és Kant álma sem volt tulajdonképpen semmi egyéb, mint egyfajta laicizált katolicizmus, mint egyfajta laicizált protestantizmus. Egyfajta laicizált formája egy hitnek, egy különben Kantban éppen, egy deizmus formájában mindig is élt. Ezt tudják nagyon jól, ugye, bennem az erkölcsi törvény és fölöttem a csillagos ég. Ez a híres mondása. Hát mostan a Becker tehát ezt bemutatta, ezt a másik 18. századot, amelyiknek a világában ugyanolyan hitek élnek, mint az előzőben, legfeljebb másféle köntösben. És egy Holbach báró, egy Lemetri, azok kivételek, és a századra egyáltalán nincsenek nagy hatással. Ez majd a később, a 19. században fognak csak hatni. A 18. század maga, az még felépíti a maga égi városát. Arthur Lovejoy. Ez a Lovejoy, ezzel a címmel írta The Great Chain of Being. A létezők nagy lánca. Ezt a szót valószínűleg hallották, mert a könyv címe, úgy mondják ezt ma divatos szóval, hogy paradigma lett. Hát, de attól sokkal értelmesebb, mint hogy ilyen sorsot érdemelt volna. Na, tehát egy nagyon szép és fontos könyv a 18. század gondolkozásáról szól, a 18. század ideáiról. Ez a Great Chain of Being, ez a plenitudo elvnek, a teljesség elvnek egyik korrelátuma és velejárója és másféle kifejezése. Mi az a teljesség elv és a létek nagy lánca? Hát egy platonizmus. Platón ideája volt, hogy az ásványoktól, a kövektől fel egészen, de a démonokon keresztül a legfelsőbb lényig, ugye, mindent egy teljességbe, szakadás nélküli teljességbe fog össze valami. Ugye. Most ideák, vagy a szellem, vagy mármi, Arisztotelész, hogy entelek helye, az lényegtelen. A lényeg maga a forma, hogy teljességgé alakultan a lények nagy lánca alkotja a világ lényegét, és a 18. század filozófusai valamilyen módon mind ehhez ragaszkodtak, véli Lovejoy, ha nem mind, mert azért Hume például bizonyosan nem ebben a vonulatban tartozik, de Voltaire teljes egészében, Rousseau pláne, de ami érdekesebb a mi szempontunkból az, hogy a csillagászok is, a természettudósok is, egy Linné például azért megy neki oly magabiztonsággal annak, hogy ha ennyire mesterséges és kicsinált ismérv alapján, mint a porzók, meg a növényeknek a szaporítószervei, beoszta az egész növényvilágot, és lényegében ez sikerül is neki, hát azért, hogy nem is természetes rendszer, de hát mellétre fált, a nagy vita a 18. században, de a botanikusok között az volt, hogy jó, meg kell találnunk a természetes rendszert, jó mondani, de hogyan? Turnfort, ő meg Adanson, ők a természetes rendszer hívei voltak. Csak úgy jó az élőlények beosztása, hogyha megtaláljuk a legrokonabb fajokat, azokat teszük össze. Ilyen volt Maupertuis is, ő is ezt kereste. Tehát hogyan? Nagyon nehéz. Ma is a természetes rendszert nyilvánvalóan csak az darwinizmus után, az evolúciós elmélet birtokában lehetett csinálni. Nézzék csak meg, természetes rendszert úgy lehet, amikor már ismerjük a darwinizmust, hogy Attenborough csinálja. Nézzék ezt a sorozatot, David Attenborough? Nézik? El nem ulasszak. Most ismétlik a televízióban. Nem érdemes a hülye dobozt sokat nézni, mert azoknál marhább emberek kevés akadt a Földön, mint a televízió. Külön látok, de ez az áldása. Attenborough, ez egy csodálatos sorozat. Na hát ez tiszta darwinizmus, cseppente darwinizmus. Hát amíg nem volt Darwin, addig nagyon nehéz volt kitalálni azt, hogy osztuk be természetes módon az élőlényeket. Nem baj, mondja Linné, mert úgyis a lények nagy lánca úgyis létezik, ugye? A plenitudo elv alapján teljességgel telített a világ, szellemmel és lélekkel telített a világ, bármelyik oldalát fogom meg ennek a plenitudónak, ennek a teljességének, én olyan nagyot nem tévedhetek, ha elég következetes vagyok, és Linné következetes volt, és tényleg nagyon jó rendszer csinál. Tehát így mutatja aztán Lovejoy, hogy amit mi racionalizmusnak, amit mi felvilágosult tudásnak hiszünk. Például a Linné esetében is éppen hogy nem felvilágosodás volt, hanem éppen vakhit. Nem azért sikerült neki a rendszer, mondja Lovejoy, mert olyan nagyon racionalista volt. Ha az, akkor nem sikerült. Mert Adamsonnak nem sikerült. Ő racionalisan próbálta fel. Hanem éppen azért, mert hitt a plenitúdóban, maga módján platonista volt Linné. És az ő platonizmusában nekivágott egy kicsit hájókobács módra a természetnek. És így hoz egy csomó példát Lovejoy arra, hogy mennyire nem volt ez a felvilágosodó tudás százada, mennyire nem volt se felvilágosodás, se felvilágosodás, felvilágosult, se a tudás nem volt annyira privilegizált, mint amit hisszük, és mennyire nem zárta ki az a tudás, azt a fajta kicsit mágikus hitet, ahogy a reneszánszban is, előttelevő századokban is, a tudósok mindig inspirációval, egy kis megérzéssel, egy kis szerencsével dolgoztak, csak úgy dolgoztak most is tovább. Lényegében, amit mi így elkönyvelünk szépen a magunk tankönyvei szerint, azt a mai történetírás meglehetősen megcincálta. A mai történetírás szerint a 18. században egy és a történelemben egy ezt hatta meg később. Tehát az az érdekes, hogy mi azt hiszük, hogy a történelem az valahogy úgy megy, hogy a élen egy pár tudós elhatározza, hogy már pedig mi felvilágosodunk, és ugye Kant akkor fellesétel a Königsbergbe, és igen, hát igen, felvilágosodás, most már fog menni, ugye? Hát nem. Ott van egy intellektuális massza, ami alig áttekinthető, amiben vegyesen jó, rossz, de furcsán és alig megfoghatóan keveredik, és a dolgok menetét majd valamiféleképpen ez a massza dönti el. És a 18. században sem Volterék, Rousseauék, nem ezeknek a nem Diderot meg az enciklopédia, hanem a pornográf órák, a buta versikék, a boszorkány égetés, mert igenis égették Spanyolországban, Franciaországban is égettek boszorkányt, nem csak Magyarországon. Tehát valamiféleképpen ez fogja meghatározni. És nem az, itt térünk vissza Magyarországon, centrum vagy periféria. Mert ez a massza, ez az intellektuális, hát tömeg, ez az intellektuális légkör, ez az érdekes. Nagyjából azonos volt ebben az egész Európában, Franciaországban, a debreceni kollégiumban ez az intellektuális massza, a diákok színvonala a 18. században nem volt rosszabb, mint La Flèche-ben, a jezsuita kollégiumban. És a Hell Miksa Kolozsváron ugyanazt tanította, mint La Flèche-ben a francia jezsuita rendtársa. De ugyanezt mondhatjuk a piaristákról, ugyanezt a luterámusokról. Tehát Európa szerte kialakult már a 17. század és 18. század során még inkább egy nagy homogenizáció, ahol a műveltségnek azok a mélyebb szintjei, az alapszintjei, azok nagyjából kiegyenlítődtek, és azért, ha egy 18. századból egy magyar diák kiment ugye, tanulni Svájcba vagy Bázelbe, nem érezte magát egyáltalában idegenben. Hát olvassák csak el a Maróti Györgynek a leveleit a Beck professzorral, egy volt Bázel iskolatársával. Azt, hogy Maróti György ki volt, aztán tudják, nem? Professzor volt Debrecenben a 18. század közepén. Ő hozta be Debrecenben az énekoktatás reformját, egy maga korábbeli Kodály volt. Maróti György csak amellett még persze matematikához, fizikához, de hát valószínűleg ez csak tanultak. Na de néznek rám, mint Borja az új kapira, mint a neveket sose, hát a Sonőt nem, de a Maróti György csak kellett volna hallani. Na most a Tóth Béla mindezt megírta, nem adták ki persze a könyvet. Hát miért is adnák ki, csak ilyen kis olvashatatlan, valamilyen ismeretsége folytán, megint a magyar felvilágosodásnak egyik tragédiája ez, olyan messze, hogy igazán jó könyveket itt nagyon bajos kiadni. Itt a Maróti Györgyről, Hatvani Istvánról és Veszprém Istvánról, hát ezekben ez a hülye bélyegkönyv divatban. Ebbe sikerült szegény Tóth Bélának a Maróti Györgyről szóló remek munkájából valamit kiadni. Ilyen. Ebbe, holott hát ez maga iszonyat. Ha van valami antifelvilágosodás, hát higgyék el, ez, amit mi csinálunk a kultúrába, televízióval együtt, minden beleértve. Hát megjelenik egy, meg van írva egy nagyszerű könyv, teljesen irodalmi apparatúrával. És akkor mi a szegény szerzőnek valahogy ezekhez a minikönyv buzikhoz van valami kapcsolata, azért kiadják neki itten. Hát ez borzasztó. Hát, na őt megírta, hogy ez a Maróti György nem érezte magát idegenben. És nem érezte magát 60 is sem idegenben, hogy Bernoulli-tól nyugodtan, ugyanúgy tanult, mint egy svájci vagy egy angol diák. És ugye Teleki József valamivel később, amikor nagy útra indul, de tudják, hogy Csanak Dóra írta meg Teleki Józsefnek a történetét és a monográfiáját, az, hogy tavaly előtt jelent meg az akadémiai kiadónál, az szerencsére megjelent az a könyv. Hát Teleki József is otthon van, és nem azért, mert ő történetesen erdélyi gróf, hanem azért, mert olyan mesterektől tanult itthon Enyeden, és a Jakó Zsigmond pedig föltárt, hogy 18. században talán az volt a kezükbe, vagy ha nem, nézzék meg föltételül, hány diákját, hány peregrinus diákját, magyar diákját, akiről nem is tudunk, később aztán nem is igen került elő a nevük se, de kint járt a külföldi egyetemek, és a debreceni kollégium, ugye az volt a rendszer, hogy ott a jó tanulók azok úgy keresték aztán meg a maguk külföldi ösztöndíjához való hát tanulási lehetőséget, hogy egy évig, vagy két év, vagy három évig elmentek a kollégium valamelyik partikulájába, addig összetették a tanulmány útra való összeget maguk a partikulába. És amikor összegyűlt, akkor kimentek tanulmány útra, és teljesen egyenrangúan tanultak az ottaniakkal. Tehát, de ha a gazdasági életet nézzük, ott sem olyan nagyon egyértelmű az a periféria kérdés. A magyar gazdaság kétségkívül nem olyan volt, mint a holland vagy az angol. De a magyar gazdaságnak már 18. században igenis megvoltak a maga nagyon is reális, a Tagányi Károly a múlt század végén még nagyon jól tudta, aki a agrártörténeti, a gazdaságtörténeti szemlébe ki is dolgozta szépen számsorokkal, hogy a magyar marhakereskedelem például mennyire racionális, mennyire észszerű, mennyire remek módszerekkel dolgozott. Ezt most szeretjük elfelejteni, és folyt, hogy a mi történetírásunk az elmaradáscentrikus. Hagyományosan elmaradáscentrikus történetek. Mindig azt szeretjük mérni, hogy úristen, mennyire vagyunk elmaradva. És akkor büszkék vagyunk rá, hogy hú, most már fél századdal, az Isten neki. Még egy kicsit akkor egy századdal elmaradtuk nyugattól. Mert ez a periféria őrület. Centrum és periféria. Hát nem a 18. században Magyarországon egy gazdasági csoda történt. Hát a török háborúk után meg még csak a törököt valahogy ki, de a felszabadítás az volt a borzasztó akkor is. A felszabadítás után akkor mi maradt itt? Hát egy rom ország, egy szörnyeteg. Vitatkoznak a történészek rajta, hogy 2,5 millió ember lakott, vagy 3,5 millió. Ugye, ez egy nagy kardinális kérdés most a magyar történelem. Hát tök mindegy. 3,5 vagy 2,5, az a lényeg, hogy 8,5-en nőtt a század végre, nem egészen 70 év alatt, ez az iszonyatos, és a bevándorlás az egy nem volt olyan nagyon nagy, mint azt általában hinni szokás, persze volt bevándorlás, elég erős. De, és ez a tönkretett ország, nem csak a széleken, ugye, hanem központjában is, Kecskemét, Cegléd, Szeged, Hódmezővásárhely, Békés Csaba, hát városok sarjadnak ki, és újra éled, megint a dunántúli mezővárosoknak a sokasága. Pápa akkor lesz komoly nagy város a 18. században. Sopronnak a 18. században milyen fényes. Ugye tudjuk, hát ugye Sopronnak a régebbi múltját azért nem látjuk 17. századi épületeket, azért nem tudjuk sok a Sopron, mert Sopron a 18. században nagyja. Sopron egy nagy 18. századi város. Hatalmas kereskedőváros, hát nőtt a 18. században. Azért többet látunk 17. századról viszonylag Győrben. De hát Pápa is, és Sárvár is ekkor egy virágzó kis mezőváros, nem is beszélve Debrecenről, még egy csodálatos kulturális központ. Tehát a magyar gazdaság és szellemi élet nem perifériaként, hanem ennek az európai világgazdaságnak az integráns részeként, mihelyest a török innen elhúzódik, teljes erővel részt vesz. Ugyanazon a szinten, mert az átlagos szint kint sem volt valami nagyon magas. Ez a szintünk nekünk is megvolt. Miért nem itt lettek akkor Volterek, Russzók, Maupertuisok, D'Alemberek, Diderotok, hogyha... Ez a magyar fényeknek a nagy kérdése, és a magyar fényeknek a problémája. Itt nyilvánvalóan másra volt szükség. Valószínűleg minden energiájukat lekötött ezeknek az elméknek, egy Marótinak, egy 60 Istvánnak az, hogy az átlagnívót megtarthassa azon a szinten, amit kint láttak. Még tehát egy nyugati professzornak, egy lakondaminnak nem kell azzal törődni, hogy a élet szintje gazdaságilag is, szellemileg is azon az átlag szinten megmaradjon, amelyik ismétlem nem nagyon magas. Mert arra vannak mások, addig Magyarországon az elsőrendű elméket arra használják, hogy az átlag szint ne süllyedjen a kinti alá, átlag szint alá. És nincs meg az a közvetítő részeg, amikor bőven megvan. Hát ha egy Helmicsának kell azzal vacakolni, hogy félhülyéket oktasson betűvetésre, és mert lelki ismeretes ember megteszi, és egy Marótinak kell azzal kínlódni, hát kell kínlódni? Hát persze, hogy kell kínlódni. Hát nem lehet nem vállalni, mert hát ez a dolga. Na de nyilvánvaló, hogyha ezek az egészen elsőrendű szellemek arra fordítják az energiájuknak a jelentős részét, hanem az egész energiájukat. És csak egy, hogy a magyar átlag szint az ne süllyedjen a kinti átlag alá, hát akkor hogy jutna arra? Hát hogyha diákot kell énekelni, tanítani, ami nagy és nemes dolog, hiszen ettől a kollégiumi kantus az nemesebb emberek lettek Magyarországon. Na de hát az egész energiát felemészete Marótina, hát akkor nem fog menni a délkört mérni. Hogyan? Elmaradás ez? Ha úgy tetszik, igen. Ha úgy tetszik, akkor viszont nem. Mert attól nagyobb, annál nagyobbak ezek az emberek. Annál többek. Mert vállalják ezt, mert tudják, hogy ez a dolguk. És azt hiszem, hogy ha van olyan, hogy felvilágosodás, ha van olyan, akkor éppen ez az. Ezt belátni, vállalni és helytállni ott, ahol vagyunk, ugye, hogy Pilinszky írja, ahova estél, ott maradsz. A mindenségből ezt az egyet, ezt az egyetlen egy helyet, de ezt azután megszerezted.